Szerda délután van, készül a címlap, órák kérdése és megy az újság Pozsonyba a nyomdába.
Általában interjú kerül a címlapra, de a 36 oldalon sok minden elfér.
Például riportok, mi tényleg oda megyünk, ahol az események történnek.
És publicisztikák, nem félünk a vitáktól és a bátor kijelentésektől.
A hang.hu oldalon közben folyamatosan és gyorsan reagálunk az eseményekre.
De több lábon kell állni, és a könyvkiadás már most egy sikertörténet.
Legtöbb emberhez a műsorainkon keresztül jutunk el. Havi nézettségünk már átlépt az 1 milliót.
Most épp a friss kultúrtáj készül, de összességében már heti 6 adással jelentkezünk.
Köszönjük, hogy támogat minket és teszi alapot.
Üdvözletem, kötött fogás, méghozzá Csintalan Sándorral.
Jó napot, magyarok.
Reihert Jánossal.
Adj Isten.
Balogh Gáborral.
Sziasztok.
Meg én velem. Itt az Új Magyar Hang, Kepes Andrással készítettünk nagy interjút. Határmenti riportunk van, az nagyon érdekes, most több helyen is megjelent, nem csak cikkek, hanem videó, meg mindenféle anyagok, hogy na mindegy, lehet, hogy beszélünk is majd erről, beszélünk is majd erről. Szóval, hogy a határmentén, a déli határmentén voltunk vagy a riporton, és hát elég húzós helyzet, azt kell, hogy mondjam. Amit még itt az elején nagyon fontos elmondani, hogy kötött fogás extra lesz 31-én, most kivételesen kedden, de hát ugye másnap ünnep van, illetve munkaszüneti nap van. Csintalan Sándor lesz ott, Pörzse Sándor lesz ott.
Puzsér.
Azt tudom. Stefano Bottoni lesz ott, meg Puzsér Robi, meg én. Úgyhogy szerintem nem lesz rossz. Van még néhány, úgyhogy aki szeretne, az még tud jönni. Honlapon telefonáljon a szerkesztőségbe, és akkor elérhetőek vagyunk, meg a jegyek is elérhetőek. Beszélgessünk egy kicsit a lengyel választásról.
Beszélgessünk.
Nagy meglepetés nem volt, mert hát ezért ezt az eredményt nagyjából így lehetett sejteni.
De a boríték volt ez volt.
Hát igen.
Most jól szerepeltek
egyébként. Igen, bár ahhoz képest nagyon, az exitpoll is nagyon fontos volt. Ugye itt a kérdés most leginkább az, hogy hogyan tovább Orbán Viktor, és nem akarom Orbán Viktorra leszűkíteni a lengyel választást, nagy hülyeség lenne, és majd beszélünk tényleg a lengyel részről is, hogy miért is történhetett az, ami történt, miért lett olyan az eredmény. De hát valamelyest azért mégiscsak valamelyest át fog rajzolni itt, ha nem is a európai, de mondjuk az uniós politikai térképet, és hát a leegyszerűsítettebb változat az, hogy Orbán Viktor akkor Robert Ficóval fog duóban repülni, csak hát az mégse ugyanaz, mint a lengyel-magyar Debrecenki történet. Hát a Ficónak a politikai múltjában meglehetősen kevés szimpatikus magyarsággal szimpatikus, vagy kapcsolatos szimpatikus vonást találunk, hát elég keményen tolta, ugye, amíg meg nem világosodott, és aztán lesz egy cseh, lengyel, talán balti államok tengely, a V4-eknek úgy néz ki, hogy lőttek. Hát mi várható szerintetek?
Hát, hogyha szlovák meg a lengyel választást összevonjuk, akkor ugye egy erős, és az ő szempontjából megbízható, mert minden létező kényszer szerint, ami az unión belüli politizálást illeti, mellé kényszerített szövetséges helyett, ez volt a lengyel kormány, amíg az unión belüli politizálás, mert nem az Oroszországgal kapcsolatos politikáról beszélek, vagy a NATO-ról, az unióban ez egy erős együttműködési kényszer is volt. Úgy is mondhatjuk egyébként, hogy ha naív akarunk lenni, akkor azt is mondhatjuk, hogy elvi alapú, bár szerintem a lengyel kormánynál ott inkább elvi alapúbb volt egyébként sok szempontból az, amit adott esetben kritizáltak is náluk, vagy az ő esetükben. A Kaczynszkijék kevésbé pragmatikusak voltak, szerintem ott inkább az egy elvi alapú politizálás volt, az összes gyengeségével, meg hülyeségével együtt is, meg a pozitív vonásaival is, mert szerintem azért annak azért voltak. Viszont Most ezt elvesztették a magyarországi vezetés, és nyertek helyette egy megbízhatatlan politikai kalandort szövetségesnek, aki egyrészt egy lényegesen súlytalanabb ország vezetője, hát azért Szlovákia nem hasonlított össze Lengyelországgal, de ha mondjuk a vétórendszert nézik az unión belül, akkor tök mindegy, mekkora egy ország elvileg vétózhat. Csak hogy Robert Fico az a jó néhány alkalommal korábban is bizonyította egyébként, hogy azért ő elég komoly sasszélépésekre hajlamos, hogyha az érdekei úgy kívánják. Azért emlékezzünk arra, hogy a nagy migrációs küzdelmek idején is, meg amikor arról volt szó, hogy a kvótarendszert elfogadja az Európai Unió, a szétosztást vagy nem fogadja el, akkor a lengyelek azok betonbiztosan ellenezték, hát a Fico vezette Szlovákia az meg hol így, hol úgy, alkudozgatott. Úgyhogy ez nem egy betonbiztos szövetséges, nem Robert Fico, az biztos. Egyébként inkább senkinek, tehát bármelyik oldalra áll, az nem biztos, hogy erősödik azáltal.
Szerintem ezt akkor innen folytatnám, hogy az Európai Unióban az a fajta szövetséges repülés, amit a Kaczynszki és az Orbán féle vezetés mutatott be, az inkább kivétel volt, mint szabály. Tehát az Európai Unióban a tagállamok és azoknak a politikai pártjai a parlamentben alkalmi szövetségét kötnek, és ez normális. Tehát én úgy gondolom, hogy a Fico, ugyanazt várom Ficótól, amit Giorgia Meloni csinál, tehát miközben nagyon széles mosolyjal szereti Orbán Viktort, azon közben a saját hazája érdekei szerint politizál Meloni, és ezt fogja csinálni Fico is. Tehát én nekem nincsen olyan elképzelésem, hogy neki eszébe sincs úgy odaállni Orbán mellé, ahogy ez a Kaczynszki-Orbán párossal működött. Illetve hát már végül azzal sem működött, mert ugye az ukrajnai háború meghasította ezt az együttműködést is. A másik, amit elmondanék, hogy mind a szlovák, mind a lengyel választás szerintem egy egészséges demokrácia, egészséges tünete, ugyanis mind a két országban az történik, ami csak a javára válhat a demokratikus intézményrendszernek, vagyis kemény koalíciós tárgyalások és korlátozott hatalom lesz. Tehát ami abnormális, az Magyarországon van ez a teljesen korlátlan tomboló kétharmad, ami itt működik. Ilyen Lengyelországban Donátusznak sem lesz, Ficónak sem lesz Pozsonyban. Ezek szép demokratikus kormányzatok lesznek, úgy értem, hogy annyiban szépek, hogy megfelelnek a jogállamiság kritériumainak majd. Egyébként pedig úgy gondolom még, hogy Orbán Viktornak most már eljön az az idő, végérvényesen, amikor a korábbi diplomáciai szokásokat felrúgó, sértegető viselkedése elkezd minden estől a visszájára fordulni, tehát Donald Tuskkal ő nagyon nehezen fog úgy megjelenni, hogy tulajdonképpen mi szeretjük egymást. Hát erre Donald Tusk biztos, hogy nem lesz hajlandó, és elég sok ilyen politikus van az Európai Unióban, és Orbán Viktor meg a sajtója összes reményével ellentétben ezeknek a javarésze ott fog ülni jövőre a választás után megint, mert újra fogják őket választani. Tehát úgy néz ki, hogy nagyon is megindult a csúszamlás a rezsimnek, mármint a Fidesz rezsimnek.
És hát csak ez a külföldi csúszamlás, ez...
Hát az... Én úgy
ez itt nem csúszamlik belföldön.
Hát szerintem a belföldi csúszamlás az a külföldi csúszamlásnak lesz a következménye majd.
Hát, én nem vagyok jártas a lengyel belpolitikában. Ellenben annyit tudok, hogy azért ezt szoktam emlegetni, most is eljutott először is eszembe, amikor az analógiák előkerülnek, mert elég gyakran előkerültek most az elmúlt napokban mindenféle politikai vitaműsorokban. Szóval azért ne felejtsük el, hogy Lengyelországban a 80-as években volt szolidaritás, nevű mozgalom, meg szakszervezet. Tehát, hogy azért az egy olyan társadalom, én sosem vettem az készpénynek, hogy Kaczynszkijék, hát hogy is mondjam, valami poszt-Orbán, vagy pre-Orbán, vagy nem tudom micsoda. Na, ez egy struktúrált társadalom, az embereknek van érzékük a civil, meg nem civil politizáláshoz. De egy csomó olyan dologgal bír a lengyel társadalom, ami a magyar társadalomban egyszerűen nem létezik. Tehát olyan attitűdökkel, olyan szervezeti, szervezési kultúrával, akárhogy is. Ez az egyik dolog. A másik ugye az az, hogy nem sokára mi leszünk az unió soros elnöke. És hát ugye mondjuk a román parlamentben már elhangoztak olyan felszólalások, hogy talán az európai parlamentben is, hogy mondjuk Magyarország méltatlanná vált arra, hogy az unió elnökségét bevállalja azután, ami történt Kínában meg Putyinnal. A harmadik dolog az az, hogy azért a Fico úgy került hatalomra, hogy azért a kutyák gyilkosság árnyéka még mindig ott van. De ez az ő dolguk. És amúgy meg egyetértek azzal, hogy most kifejezetten hát, hogy is mondjam, írílésem ért az, hogy koalíciós tárgyalások vannak, és hogy mondjuk tudnak koalíciózni. Hát azért azt képzeljük el, hogy ha minden igaz, a Kaczynszkijékat váltó ellenzéki pártokon belül is nagyon sokféle koalíció van. És azért úgy látszik, vagy úgy tűnik nekem messziről, hogy valahogy mégiscsak kialakítottak egy olyan minimumot, ami rendszerkritikus minimum, nem egyszerűen csak bár egy dologban nagyon kritikus majdnem minden ellenzéki törmülés Lengyelországban, és valószínűleg a Kaczynszkijék is elmérték, ez pedig a női választó története.
Úgy.
Tehát iszonyú sokan mentek el, mint kiderült a hölgyek körül, mert azért az abortusz törvény az egy kicsit erősnek tűnik Lengyelországban, legalábbis a lengyel választók szerint. Miközben egyébként a többiek se olyan, hogy is mondjam, olyan liberálisok, mint egy a Magyarország. Na, mindegy,
csak annyit hozzád, hogy a Lengyelországban van egy olyan kommentár ennek az egésznek, ami történt, hogy is mondják, hogy a lengyel nők löpték hatalomba most az ellenzéket.
Te is azt nem mondta, kivel beszélte, hogy a fiatalok, nagyon elég sokan szavaztak fiatalok,
mint
általában szoktak. Tehát a fiatalokról én úgy hallottam, hogy nagyon magas volt hát a részvétel.
A fiataloknak a ilyen nagyszámú megjelenése az a demokráciáért való aggódásnak, a nőknek ugye ez az szigorú abortusz törvény elleni. Tehát ez a kettő, ez pluszba hozzájött az alaphoz. És még az hogy amit a Sándor mondott, hogy itt ugye három tömb indult, de még a tömbök se egy-egy párt, hanem az is kvázi ilyen kis mini koalíció.
Ez nagyon fontos, így
van. És valahogy úgy alakították ki, valahogy hát okosan úgy alakították ki őket, hogy mindenkire tudott lőni ez a három tömb.
Egy megjegyzést tegyünk, egész más a választási rendszer.
Hát nem beszél
ez
arról.
Ez is fontos, igen. Persze.
És hogy baromi nagy munkamegosztás volt közöttük. Én azért nézem egy kicsit így somolyogva, vagy néztem somolyogva a magyar ellenzéki politikusoknak a induló varsói gyors, meg egyéb történeteit, mert hogy semmi köze a két történetnek egymás. Az égvilágon semmi.
Két baj van a varsói gyorsra. Az egyik az, hogy a választójogi törvény miatt más a nyomtáv, maradjuk a vasúti hasonlatnak, a vasút nem fog átjönni ide. Kettő, azt a vasúti szerelvényt olyanok vezetik, akik tudnak is vasúti szerelvényt vezetni.
Van benne, van benne üzemanyag.
Van néhány dolog, ami azért különbözik. Nagyon fontos, amit mondta egyébként, hogy a lengyel párpolitikai rendszer is más, nem csak a jogi keret. Ugye ott már nagyon régen ez van, hogy nagyon sok párt van, állati sok párt.
Meg volt is.
Hanem ők ezt úgy oldják meg, hogy a különféle nagyjából, vagy világnézetileg, vagy az adott politikai helyzetet éppen akkor hasonlóan megítélő pártok, ilyen választási koalícióba szerveződnek. És egyébként maga a lengyel most leváltott kormánypárt is különben egy választási koalíció volt, és mostan az a három is egy választási koalíció, ugye mind a három, és szerintem ennek a sikernek az egyik rengeteg eredője közül az egyik, az, és egy erős eredője, hogy a lengyel választóknak, tényleg a választójogi törvény miatt is, de szerintem az ellenzéki elitjüknek a bölcsessége, és hát az legyünk őszinték, szóval jó ízlése, meg morális tisztessége miatt is, hogy mindenki mindenkivel nem bújt egy ágyba, mert így rögtön választási 0-0-nál. Nem kényszerült arra a lengyel kormány leváltását óhajtó választó, hogy olyanokra szavaznon, akikre amúgy nagyon nem szavazna. Tehát itt volt három olyan történet, amelyiknek, és ez direkt ezt a történetet most direkt így mondtam, utálom, amikor ezzel helyettesítik a dolog meg egyéb kifejezéseket. Itt három sztori volt, amelyik elindult. Az egyik sztori volt a Donald Tuskéknek a története, ami arról szólt, hogy amikor Donald Tusk vezette Lengyelországot, akkor jobb volt. Erről szólt. És ugye azért ő nem egy gyurcsányi ívet futott be, tehát mondjuk ő nem falnak vitte Lengyelországot, csak elvesztette egy választást annak idején. Tehát ott komoly tömegek érezték azt, hogy tök jó lenne, ha újra lenne a miniszterelnök. Volt egy harmadik út nevű szövetség, amelyik ugye alapvetően abból indult ki, hogy mennyire unalmas már, hogy ez a Kaczynski meg a Tusk, ez a két öreg úr itt vetélkedik egymással, egy új politikai generációra van szükség, amelyik majd egy új alternatívát jelenít meg. Ők az első perctől elmondták, hogy ha választaniuk kell, akkor Tusk, oké, de hogy azért nem indulunk vele együtt, mert vele is nagyon sok baj van, meg ne az legyen már ennek a választásnak a végeredmény, hogy minden ugyanúgy lesz, mint a Kaczynski hatalomra kerülése előtt. És volt egy harmadik, szintén nagyon erős történet, ez pedig a Levicének a története volt, ami egy radikális baloldali párt ért Közép-Európában egyébként. Nem nagyon sokat tudunk mutatni, Magyarországon meg ez a történet végképp nem létezik, tehát ez, ilyen sztorit szegény Ján Borandásé próbálnak írni több-kevesebb, inkább kevesebb sikerrel, bejutott a parlamentbe, tehát nincs tömegtámogatottság mögötte. A Levice az Európa egyik legradikálisabb, néha-néhány megnyilvánulásukban egyenesen szélsőségesen baloldali pártja, de hát ők fölépítettek nulláról egy radikális baloldali mozgalmat, és végig az egész kampányban arról beszéltek, hogy hogyan lesz egy, ha nem is...
Tehát nem nulláról, nem? Tehát azért ott a poszt...
A posztkommunistákkal ők nem álltak össze, ez nagyon fontos. A Levice az nem a régi kommunista, egykori pártállam, így van. Jó, ők attól élesen elhatárolják magukat, azt egy teljesen vállalatlan, hazárló diktatúrának tartják, tehát az nincs köz Lengyelországnak, ők azt mondják, vagy lengyel társadalomnak ahhoz. Ők a sokadik nekifutása, csináljunk igazi szocializmust jellegű nekibuzdulásoknak, nekem ezzel kapcsolatban mindig elég komoly kritikáim vannak, hogy a 130. szocializmus kísérlet hogyan sikerülhet, de nem az a kérdés, hogy én mit gondolok erről, hanem az, hogy meg tudtak írni egy olyan történetet, ami végig arról szólt a kampányban, hogy jól van, leváltjuk a kormányt, de amit mi képviselünk, az egy... ha nem is kommunista, de szocialista, vagy nagyon szociáldemokrata Lengyelország, és erről beszéltek végig a kampányban. Az is világos volt, hogy a koalíciós kényszer lesz, persze, akkor összeáll a három párt, de nem erről, nem ez volt a fő üzenete mondjuk a Levicének, vagy a harmadik útnak sem, hanem az, hogy ha ránk szavaztok, akkor ugyan a kormány leváltására is szavaztok, meg egy lehetséges koalícióra is, de van egy világos üzenetünk, amit mi beviszünk a szennybe. Mi benneteket fogunk képviselni, szóval összefoglalva a lengyel választó polgár azt érezhette, hogy akikre szavaz, azok képviselik. A törvényhozásban is, meg egy lehetséges koalíción belül is.
Jó.
Ez fontos.
Van itt egy érdekes, aminek fejleménye is van, része még ennek a történetnek, és ez a lengyel sajtó is nyilvánosságnak az állapotja, ami azért nem olyan, mint a magyar. Kivéve egy bizonyos részét, a közmédiát, mert a közmédiát azt sikerült úgy átmenteni a rogáni gondolatból, hogy talán még húzósabb is lett, mint a magyar. És,
nehéz mondjuk,
de úgy tűnik, hogy nekik ez sikerült, ez a varázslat. És hogy nagyon durván tolták az utolsó 2-3 hétben a migráns kampányt, de hogy ilyen a legbutább módon ez a ide jönnek, megerőszakolják a nőket, és majd gyújtogatni felrobbantanak, és hogy azt mondják, hogy már olyan szinten, hogy egyszerűen elszakadtak a valóságtól. Tehát miközben a lengyel polgárokat az infláció érdekelte, a gazdasági válság, közmédiában meg a kormányzati propagandában tolták ezt a zűrűtséget. És ugye megszólalt most az egyik prominens ennek a lengyel közmédiának, és el is mondta egy ilyen vita este, hogy hát túltoltuk is, borzalmas, amit műveltünk. Tegnap meg az volt, hát nem hír, csak ez ilyen kedves kis epizód volt, hogy a választási műsorban, az eredmények után a lengyel közmédiában azt fejtegette a műsorvezető kollega, hogy nem az ellenzék nyert a választáson, mert olyan nevű párt nem is indult. És akkor ekkor felhúztak.
Meg tudod cáfolni? Nem.
Nem. Így, ahogy van.
Nagyon érdekes lengyelország.
Igen, úgyhogy beszélj még róla. Ja. Mit szóltok a lengyelni?
Nem, olyan, szerintem szempontból érdekes. Történik valami, hogy meg semmi.
Ilyenek történtek, hogy miniszterelnök jelölti vita, amiket több csatorna is közvetített.
Akkor már miért nem mondtad el karakteresen? Ki állt egy igazi vadbarom, aki a köztévének az arca Lengyelországban? Nem, itt nem tudom. Lengyelül van, de nem azon gondolkodtam, hogy találok-e, mondjuk például a mostani köztévének van-e a arca, valami igazi nagy barom. Kiállt, és őszintén a következőt mondta, nem csak azt mondta, amit nem mondta, azt mondta, hogy durvábban toltuk a propagandát, mint a kommunizmusban. Mondta ezt néhány nappal a választások után.
Mert szeretné megtartani az állását.
De hát ezek mindig így szoktak lenni. Jó Istenem, láttam én már annyi harcos antikommunistát, drága barátaim 1990-ben, hogy összesen tudom számolni őket.
De ezek a legnagyobb hányingerek, nem? Ezek a csinovnyikok, akik ezerrel tolják, majd az elsőként látják meg, hogy hibás volt az út, és ezt a nyilvánosság.
Ismerik olyan megmondó embert, aki a Népszabadságnál volt, ugye pártrovatíró.
Ne emlegessük már azt a barmot, nem. De az nagy pillanat lenne, mondjuk például, ha mondjuk ez a barom kiállna, Bayerről van szó.
Nem,
Bencsikről, de teljesen ja. A Zsolt is ez a dolgozat.
Igen, de most képzeljék el őket, mondjuk egy fideszes választási vereség után ülnek a sajtóklubba, és akkor hát én már akkor is mondtam.
Hát mondtam, tudod, emlékszel, amikor Márki-Zay Péter nyert, akkor azt mondta, ugye, hogy nem szabad olyan primitíven csinálni, mint eddig. Aztán szóltak neki, hogy muszáj olyan primitíven.
Borzasztó ez az egész.
Viszont lehet, hogy akkor nem lesznek lengyelek a békemenetem. Még az is elképzelhető.
Csomó olyan ember van Lengyelországban, aki a Kaczynszkijék a szabadult, az is fölül egy buszra.
Konzervatív internacionálét akar szervezni a vezír. Hát persze, hogy látod, van azért egy szélső, abszolút szélső
volt. Ja, na, viszont a vezír, ha már a vezír szóba került, akkor hát ő elment ugye Pekingbe, ahol egyetlen uniós nyugati politikusként képviselte, nem tudom mit, és hát találkozott Putyinnal is, ahol elmondta Putyinnak, hogy kéne a béke. Na, jó, és aztán Putyin, hát ugye Orbán Viktor tolmácsolásában Havasi Bertalan magyar hangján halljuk mindezt, hogy Putyin azt mondta neki, hogy nem volt túl megnyugtató, amit ezzel kapcsolatban Putyin mondott a doktor miniszterelnök úrnak, és itt van két nagyon szép kis mementója ennek a pekingi kalannak. Az egyik az, hogy azt nem tudom, biztos láttátok, hogy meghajolt a szovjet külügyminiszter elvtárs felé Orbán Viktor, amikor kezet fogott vele.
Nem láttam.
Nem látod?
Nem, azt
abszolút meghajolt, és utána fognak kezet.
Lehet, hogy alacsonyabb, mint ő, és akkor.
Az nem lehet. Ezt vágjuk ki, ez nagyon méltatlan volt. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy ugye Oroszországban nincs háború, már úgy értem, hogy a háború kifejezés az háborús bűnnek számít, és csak a Putyin mondhatja. És hát Orbán Viktor megtette azt a szívességet, hogy amikor erről beszélgettek, és ugye ott az egyik orosz televízió kamerája rögzítette, akkor ő is különleges harci művelet.
Különlegeset nem mondottak, azt mondta, hogy
katonai hadművelet.
Bocsánat, a különlegeset nem mondta.
Majd megmagyarázzák, hogy az
jó, a lényeg az, hogy nem mondta azt, hogy itt háború van, hanem ő is úgy fogalmazott, úgy ködösített, mint maga az orosz propaganda.
Én annyit hadd szögezzek le először is, hogy az eseményről készített protokollfelvételen Orbánra annyira büszkék voltak, ugye, hogy a középre állították a két főgurú, a kínai elnök meg az orosz elnök közé fölöttük. Ugye, és ez azért nagyon fontosnak érzem, a képek sokat mondanak, meg a protokoll is fontos, tehát úgy tekintették őt, mint bizonyos értelemben a legfontosabb résztvevőjét ennek a találkozásnak,
hát akkor csúcsra
ennek
ért.
A tanácskozásnak, és hát fejezzem be, hogy én úgy gondolom, hogy emiatt Orbán Viktor borzalmasan nagy hibát követette, ahogy elmegy oda, mert ezt Brüsszelben, meg az összes olyan helyen, amit felszoktunk sorolni Washingtontól, Berlinig látták, és le is vonják ebből a tanulságot. Tehát szerintem ez a hét a magyar kormányzatnak nagyon rosszul sikerült. A Peking miatt, a varsói történet miatt, és amit abszolút nem értek, ugye, hogy pontosan akkor robbantották, vagy csinálták ezt végig, amikor előtte ugye beelengedték, hogy Navracsics meg Búka elmennek Brüsszelbe, hogy a pénz. Ugye? Még a forint egész tüneten elkezdett javulni. És akkor most ez az egész dolog arra jó, hogy leszállították az érveket Brüsszelnek, hogy miért nem fog megtörténni a pénzek felszabadítása. Hát,
én, annyiban
vitatkoznék, hogy szerintem az nem volt baj, hogy ő elment ennek a kínai gazdasági csúcs találkozónak az eseményére. Nekem azzal sincs feltétlen bajom, hogy Magyarország ebben a ilyen új sejemút kezdeményezésben benne van, ha ebben van biznisz, ha ebből gazdaságilag jól lehet járni, nem csak a Holdudvar, hanem az ország is jól jár, akkor az rendben van. Az se baj, szerintem az unió összes nálunk jelentősebb állama még jelentősebb mértékben üzletel egy Kínával, meg egy
Csak-Közép-Ázsiaországban.
De nem baj az, hogy elmegy, mert Kína az nem, tehát Kína az jelen pillanatban még nem áll hidegháborúban a nyugati szövetségi rendszerrel. Amit én nem értek, vagy hát érthetek, hogy mi állt mögötte, de nagyon gáznak tartom azt, hogy miért kellett Putyinnal találkozni. Uh-huh. Ezt én ketté választanám. Mert elmenni és ott tárgyalni a kínaiakkal, rendben van. Udvarolni nekik, lehet, hogy megfekszi a gyomromat, ha ez kell, rendben van. De Putyinnal találkozni, ennek a politikai szükségszerűségét nem látom, vagy ha látom, akkor az nagyon gáz, hogyha ez a kormány szerint szükségszerű találkozni.
De nem az van, hogy Orbán Viktor nem tehette meg, hogy nem találkozik Putyinnal, mert Putyinnak ez még mindig
igen,
jól jön.
Akkor mindig fölmerül bennem a kérdés, hogy oké, de akkor mi van? Tehát mi van, ha azt mondja, hogy figyelj, Vladimir, ezt így nem, vagy mit tudom én, üljünk le egy hátsó sarokban,
nem fogja ezt.
Senki.
Szerintem az a kérdés, hogy mondhatja
ezt. De akkor gondoljuk tovább. Azt mondja, hogy nem, akkor mi történik? Na, ez az érdekes kérdés. Ezen pörög meg szemben a magyar közvélemény, most már nem tudom mennyi ideje, hogy ezekre miért nem tud a magyar kormány nemet mondani? Vagy miért kell, lehet, hogy még kezdeményezőként is föllépni, mert azt a részét, ami a diplomáciai vagy politikai racionalitáson belül értelmezhető, azon belül a világon semmi értelme nem volt ennek a találkozónak.
Az a helyzet, hogy végül is ne tekintsünk már attól, hogy egyrészt egy őrült meg szarkeverés van a világban. Amúgy, most nem azért mondom, nem tudom, azt feltűnt-e nektek, hogy ez egy protokollrendezvény volt. Hát amikor Putyin beszélt, ugye a Varsóvai újságban Újhelyi Pista kiment. Voltatok ti már tárgyalása? Most egy kicsit irónian és gonoszan. Milyen tárgyalás, ilyen ne vicceskedjünk már. Ez egy nagy politikai protokoll rendezvény volt, amit most a kínaiak időszerűnek tartottak annak érdekében, hogy nyilván nem tegnap találták ki, hogy itt annak a nagy globális átrendeződésnek a keretében itt van Kína a békeszigete.
Felmutatták a világnak
abszolút,
a barátait.
Abszolút. Putyin odament és letiddelt Xi Jinpingnek, Orbán meg odament.
Most a Újhelyit is felmutatták, mint barátot? Hát őt meghívták és elment.
De nem
a Putyinnál kiment, de a kínaiakhoz kiment.
Figyelsz arra, amit mondtam, hogy milyen tárgyalások zajlanak akkor, amikor ilyen a résztvevők köre, Gábor. Hát nagyjából semmi.
Ja, azt értem, igen.
Hát erről beszélek, tehát nagyjából semmi. Tehát az, hogy most milyen gazdasági hatása lett, semmi. A gazdasági hatása annak van például, hogy leálltak a Belgrád, Budapest, vagy mi az Isten nyíl a vasútvonallal. Ezek nem ezen a szinten dőlnek el. Aki ezt képzeli, hát na, Móriszka, ne vicceljünk már. Amúgy meg csak hagyd tegyem hozzá kiegészítésre, hogy eközben ugye a gázai szörnyűség 24 óráján belül ugye szíjálta az irányi külügyminiszterrel trafikál.
Ja, az kemény.
Igen. Szóval én azt gondolom, hogy az a meggyőződésem, hogy tényleg úgy viselkedik a miniszterelnökünk, mint egy operett primadonna. Hát ezzel a cirkusszal bekerült a világ sajtóba megint, és hát boldog a család. Amúgy meg iszonyú politikai kárai van.
Szerintem is.
A gazdasági haszna zéró. Nem mondjátok már nekem, hogy most attól fog a Gazprom szállítani, meg a meg a nem tudom, a rossz hatom azért nem megy ki. Amúgy sem megy ki. Még jó, hogy hát azért nyilván. Ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy ceterum censeo. Állandóan a nemzeti érdekre hivatkoznak. Állandóan a kárpátaljai magyarokra hivatkoznak. Csókolom, egyébként a kárpátaljai magyaroknak a sorsa nagy részt azon is múlik, hogy abban a közegben, ahol ők most élnek, Ukrajnában, a hétköznapokban, a mindennapokban, hát tudjuk, hogy hogy csorognak le a politikai olvasatok, meg az értelmezések. Hát baromi sokat segített a kárpátaljai magyarok mentális állapotának a karbantartása érdekében most például, hogy oda menj és letérdel a Putyinnak. Én most nem mennék bele abba a pszichológizálásba, hogy egyébként hogy viselkedett. Kétségbe vagyok esve, de tényleg hagyjuk, hogy nem szeretem, előbb-utóbb persze sort kell kerítenem. De most még beszélek. Ez az egyik dolog, a másik pedig amúgy azt szeretném mondani, hogy kvázi bejelentésként, hogy amikor itt most az unión belüli, mert vannak feszültségek, ugye ebben a migrációs paktumban is. Én a jövőben csak is kizárólag, nem azért, mert leértékelem az uniót, mint intézményt és mint bizottságot, tagállamok közötti konfliktusról beszélek. Ez a brüsszelezés, ez semmi más, mint uszítás. Tagállamok között. Egyébek mellett például Olaszország számára valószínűleg, hát hogy is mondjam, kevéssé vonzó az a tény, hogy például az olaszok is, most nem menjünk messzebbre, ki vannak téve egy olyan nyomásnak, amivel kapcsolatban azok a szerencsések, akik itt vannak Európa közepén, hát ők nincsenek annyira kitéve. Na de ha egyébként a szolidaritási közösség ez, akkor ebben vagy anyagilag, vagy valahogy, és akkor nem megyek tovább, mégiscsak részt kéne venni azoknak is, akik nem szándékoznak Európából elköltözni, mit tudom én, Mongólia, Kína szomszédságában, mert ugye most Matolcsi is megjelent az Eurázsia izével, nem tudom, hogy ez mit jelent, költözünk?
Ami igen.
Igen?
Hát a brecskre, aztán
majd. Komolyan mondom. Az ész megáll.
Igen. Egyébként a
szinte követhetetlen racionálisan, amit művelnek. A nemzet érdekében.
Igen, ez egy tök nehéz most már így, mert régen így tudtunk mögé rakni valamilyen dolgokat, hogy hát nem értünk vele egyet, de azt gondoljuk, hogy ők azt gondolják, hogy. De most már ilyen...
De annyit azért az, csak hogy Orbánnak az, amire utaltál a találkozó elején tanúsított viselkedése...
Megnéztük végig. Végig úgy viselkedett.
Ó, de 15 percen én csak keresztül. Megjegyzem, hogy nem lehet, hogy arról szól, hogy én nagyon kényelmetlenül érezte magát ebben a dologban, és itt jön az, hogy miért ment el, amit te firtattál.
Hát drága barátom,
nem tehette meg, hogy nem megy el, miközben tudta, hogy mekkora a kárt okoz magának, tehát valószínűleg a Putyin parancsolta, hogy oda kell menni.
Nagyon drága barátom, mert azt tudom neked mondani, ezért kapja a fizetését, vagy ha nem képes valaki, akkor húzzon a getibe.
Nem ennyire gáz ez a eleje? A 15,
az egész.
Azt tudom, de hogy Sámi, akkor végignézem az
elejét. Hát majd nézd.
Nem úgy tűnik, mint aki komfortosan érzi magát.
Ez biztos. Az egy ilyen. Na jó, ezen tudom, is azt
jó, hagyjuk, mondani. Mi ne is menjünk
ezt le. Legőször, hát most úgy tűnik, nem érzi magát komfortosan. Rendben, hagyjuk akkor. Hát a háború az tart. Méghozzá.
Melyik?
Hát egyébként ez egy jó...
Lassan, melyik?
Erről beszélgetünk, hogy az orosz-ukrán háború az most hogy elködlött, nem így a hírekben is, és nem, de ami természetes dolog, mert nem tud az ember egyszerűen, és nyilván már az izraeli háborúra se úgy figyelsz oda, mint első nap, mert egyszerűen képtelenség, nem lehet folyamatosan és mindig ebben a háborús lázban, és negatív értelembe vett lázban is, és túl sok, meg az áldozatok, minden, de hogy valóban azért az ukrán háború hírei azok most kicsit azért háttérbe szorultak. Szóval, hogy hát most a világban az izraeli háború kapcsán az egyik legfontosabb kérdés az, hogy mi is történhetett a kórházban, vagy a kórházzal. És hát van ide mindenféle megfejtés, mint ahogy az mindig lenni szokott, az igazság meg talán soha sem fog kiderülni, de hogy hát meg ki fog derülni az igazság szerinted ebben, hogyha...
Pista, az ég áldjon meg. Nem tudom, mióta zajlik az a fegyveres konfliktus ott. Ami hol háborúba fajul, hol egyértelmű évek óta, vagy ha úgy tetszik évtizedek óta, hogy furcsa szót fogok használni, nem szokás az izraeli hadseregnek kórházakat szétlőni.
Tudom.
De még nem fejeztem be.
De még nem fejeztem.
Te fölteti egy kérdést, erre fordult egy kérdést.
De udvariasan, te fordulok hozzád, és akkor ez a hála. Na, mondjad akkor.
Ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy egyrészt abban a pillanatban a világ közvéleménye. Ez egy nagyon tanulságos dolog. És a Vérvádig visszamegyett, rögtön a zsidókat tette felelőssé. Azóta kijött, és főleg ebben a digitalizált világban, meg és ez nem egy bonyolult rakétarendszer volt, ami ott elintézte ezt a rendszert, 8000 bizonyíték van arra, hogy egyébként egy nem szándékosan, bár még azt se tudtam, ott nem tartom elképzelhetetlennek a Biden utazásának a nyilvánvalóvá tételében kapcsolatban, de mondjuk azt, és akkor ezt én még feltételezem, hogy véletlenül elcseszett rakétatámadás következtében történt, ami történt. Azzal együtt, hogy egyébként abban a koreográfiában, éppen ott, pont ez illik bele ráadásul, oda beleillik, már hogy abban a koreográfiában, hogy ez a támadás eleve civilek ellen, nem katonaság ellen, hanem szándékos tömeggyilkosság szándékával mentek. Azon a logikának az alapján azt is mert ott a koreográfiába beleillik, hogy ha úgy tetszik, a Biden utazás értelmetlenné vált. Megakadályozta egyébként az egyiptomi elnökkel, Abbasszal, meg a többi szélhámos csirkefogóval való találkozását. Na mindegy, ez az egyik dolog, amit akartam mondani, a másik dolog az az, hogy sőt, le van írva, nem idézem ide valamely magyar honlapon, hogy és az izraeliek bemutattak egy csomó bizonyítékot, de ennek semmi jelentősége nincs. Hát azt hittem, hogy a pofámra szabad. Emlékezzek meg a 444-ről? Hát hogy lehet egy ilyen köcsög mondatot leírni egy ilyen világban?
De ez olyan szempontból sajnos igazuk van, bár ők nem így gondolták, de olyan szempontból, hogy nincs jelentősége, hogy nem, csak hallgass meg, hogy amikor
ismerem ezt a topot.
Amikor kiderültek jöttek az első hírek, nyilván az arab világ abban a pillanatban egy emberként horgat fel, ők nagyon értelemszerűen. És abban a pillanatban Izrael tették felelőssé, és onnantól kezdve tök mindegy már, hogy mi fog kiderülni, mert úgy is az lesz, hogy ez Izrael volt, és innen fekete-fehér háború, mert a háborúban mindenjen fekete.
Igen. Nagyon fontos dologra világít rá, és ez egyébként a kommunikációs pingpong szintjén az orosz-ukrán háborúban is így volt, hogy a modern hadviselésben minden eddiginél nagyobb szerepet kaptak a rakéták által mért csapások. Na most ennek ugye van egy olyan sajátossága, ami korábban nem volt így, sokkal pontosabban meg lehetett mondani, hogy ki hova lőtt, mert egy légi csapásnál azért kevesebb valószínűsége volt annak, nem, hogy a saját városod fölött kioldasz egy bombát. Tehát ilyen azért átlában nincs.
Ez ritkán
történik meg. De az, hogy kilősz egy rakétát a másik oldal felé, vagy kilősz egy elhárító rakétát, és akkor az ott megbolondul, eltéved, mert olyan elektronika irányítja őket, amelyik adott esetben bonyolult, elromolhat, össze-vissza elrepked, rosszul célozzák be, stb. Tehát ez egy olyan újdonság, amivel még a média meg a nyilvánosság is alig tud mit kezdeni, hogy ilyen fantomokat kergetünk, hogy egyszer csak van egy állati nagy robbanás valahol, és akkor nézzük, hogy akkor ez a rakéta honnan jött, emlékezzetek a Lengyelországgal becsapódott rakétára is, ami most anélkül, hogy a nemzetközi jogot lábbal tipró agresszív orosz rezsimet venném védelmembe, ott is megvolt az a fajta előítélet, hogy biztos a ruszkik voltak. Már a lengyelek is azt mondják, hogy az ukránok voltak, tehát nem ukrán szándék volt, egy eltévedt egy rakéta. Simán lehet, hogy itt Gázában is ugyanezt történt, de az is igaz, hogy azért nem 101%-os bizonyítékok ilyen tekintetben nagyon ritkán vannak, és miután logikailag mind a kettő tökéletesen elképzelte, azért mindenki az előítletei mentén fog alapvetően gondolkodni. És még egy harmadikat hadd jegyezzek meg egyébként, hogy most már néhány felvétel azt is megkérdőjelezi, és ez egy nagyon fontos dolog ebben a konkrét gázai ügyben, egyáltalán ez a kórház tényleg tropára ment-e? Ugyanis az a helyzet, hogy van olyan felvétel, ami Twitteren terjed, és ugye a magyar média azért lassabban reagál általában a külpolitikai dolgokra, nem láttam még magyar médiában, amelyik meg éppen azt fejtegeti, hogy itt egy parkolóba csapódott be valami, És a kórház épülete meg ott áll mellette.
Az IDF hozta nyilvánosságra.
Az IDF hozta. Igen. Tehát azt sem tudjuk, hogy egyáltalán tényleg trópára ment ez a kórház. Ettől még egyébként egy menekültekkel, meg sebesültekkel, telezsúfolt helyen retteltes sok áldozatot tud egy kisebb erejű robbanást okozni, hogy kiüt egy tűz, vagy tehát nem tudjuk, mi történt pontosan. De az biztos, hogy ez a háború is nagyon jó bizonyítéka annak, és sok szempontból az ukrán-orosz konfliktus is hasonló volt, hogy hiába gondoljuk, hogy attól, hogy a média ma már másodpercenként be tud számolni hírekről, attól, hogy műholdak vannak, meg attól, hogy elhisszük, hogy a világ az up-to-date élőben követhető és megismerhető, valójában csomó minden meg nem az, és egyre bonyolultabbá válik ezeket a dolgokat lekövetni.
Nem vagyunk katonai szekértők, de azért megérzem, hogy ott azért még ilyen szofisztikált rakéták nincsenek, az elég egyszerű módon elkészült felvételek, nem bonyolult az úgy különösképpen, de amúgy az a nagy büdös helyzet, hogy én azért megdöbbenve állok a világ előtt, mint ahogy megdöbbenve álltam az orosz-ukrán háború előtt, és leginkább megdöbbenve állok, ha úgy tetszik, Magyarország közvéleménye előtt, sajtó egy része előtt, mert abstart minden logikával, és ha úgy tetszik, figyelj ide, a berlini mészárlással kapcsolatban a zsidók már ezer éve vizsgálódnak, meg feltárnak, meg itt semmi, megvan az ítélet, a zsidók fogták magunkat, és egyébként bemennek, és ott mennek a Dunapartra, és tarkon lövik saját magunkat. Ez az egyik dolog, a másik meg szeretném jelezni, ezt valami amerikai tábornoktól olvasta éppen, mint ahogy a brit tudósoktól szoktunk ilyen bölcsességeket olvasni. Hölgyeim és uraim, háború van. És én ezt úgy gondolom, hogy igen, ez egy civilizációs háború. Szabadságot Palesztinának címmel mennek a tüntetések. Bocsika, hát ott van Gáza. Kivonultak a zsidók, önkormányzat lett, választások lettek. Az, hogy kicsi? Monaco mekkora? Mekkora?
A demokráciát az emberek
csókolom. A lóvé megy, az UV-ő is egy balféki, szintén bizonyos értelemben, mert rettenetes mennyiségű pénzt tolnak meg, toltak, és mi lett belőlük? Pincerendszer, rakéta, és most nem egyszerűen az Unió, az egész nyugati világ egyelőre a radikális, fundamentalista iszlámmal nem tud mit kezdeni. És mi is belemanővereztük magunkat ezzel a mocsok szemét aljas gyűlöletkeltő kampányal, ahelyett, hogy egyébként annyi deklaráltunk volna, hogy Schengen a Schengen, most nagyon nagy ugrást tettem ebben a dologban. De én tényleg ez a reakció, ez számomra, nekem is éppen rögtem, ajánlom figyelmükbe a Puzsérnak a Magyar Hangot cikkét, ott van a hátoldal, nem írt olyan mondatot, amire leírtanék egyet. Én napokkal ezelőtt nekem, ahogy ezt a 444-es cikket olvastam, tényleg Tisza Eszláj jutott eszembe.
De te szerinted a 444-ben olyan emberek dolgoznak, akinek az a bajok Izraellel, hogy ott zsidók élnek? Ezt tényleg el tudod képzelni?
Ne forgass ki, légy szíves, hát én nem képzelek róluk semmit.
Vérvár.
Én semmit nem képzelek róluk. Semmit.
Dobjuk el ezt a 444-es topikot is. Semmit.
De csak mindegy. Ezek nem ehhez.
Na figyeljetek csak
De nem csak 444, hát most azért van egy elképesztő tüntetés hullá. Rögtön az a kérdés, hogy jaj, és akkor, hogy ja igen, vonuljanak be, de ne vonuljanak be, meg az ártatlan áldozatok, meg a civil áldozatok. Az első napot leszámítva a megtámadott került a vádlottak padjára. Ez az a ha úgy teszik, ősbűn, amit annak idején olyan egyszerűen lefordított a Pál Feri, a legelején, 22. február 20-án, hogy aki nem tudja megkülönböztetni a gyilkost az áldozattól, hát erre nem tudok mit mondani.
Én annyit, mindenki egyetértek, én csak egyetlen félelmemet szeretném megosztani, hogy úgy érzékelem, hogy ebben az izraeli-palesztin konfliktusban most az a legfontosabb többlet az orosz-ukrán háborúval szemben, hogy az izraeli-palesztin konfliktusban sokkal több az indulat, és sokkal több a kiszámíthatatlanság, ezért szerintem sokkal veszélyesebb a világra, mint az orosz-ukrán háború. Jó lenne, mind a kettő véget érne, de a A nagyobb félelem érthetően az izraeli-palesztin konfliktus miatt van a politikusokban, meg az emberekben.
És van itt egy
az a baj, bocs, hogy az orosz-ukrán kérdés számunkra súlyosabban esik latba bizonyos szempontból, és teljesen súlytalanná lett.
És van itt egy fontos dolog, hogy most előre kiteszem a figyelmeztetést, hogy a fideszes propagandára kísértetiesen hasonló mondatokat fogok mondani.
Wow.
Sajnos. Attól, hogy ők propagandát csinálnak belőle, meg végtelenül leegyszerűsítik, attól még igaz. Szóval az a helyzet, amit Európában látunk, az, hogy azzal, hogy Európa olcsó munkaerőt importált be a Közel-Keletről meg Észak-Afrikából, beimportált, ezt sajnos most látjuk a legjobban, beimportált egy olyan feszültséget, amellyel nem tud mit kezdeni, amelyben nem tud értelmes alternatívát kínálni ezeknek az embereknek.
Pont ezt akartam felvezetni. Szabad ne feledd.
Tehát most elmondtam volna, amit te akartál, ezért inkább te mondod el.
Hatalom.
Igen. Nincs szarabbul mondod, mint én, próbálkozz.
Ja, ez teljesen egyértelmű. De mert a múlt adásban, amikor én még kedves vendég voltam, akkor próbáltam egyébként behozni ezt a témát, hogy mindjárt a háború másnapján, amikor még nem volt háború igazából, bár ugye Izrael azt mondta, hogy hadban áll, de még csak a Hamásznak a terror sorozata volt, hogy nyugat-európai nagyvárosokban, kis településeken, itt ott, ott milyen
a tömeggyilkosságot ünnepelte.
Igen.
Ez egy nagyon érdekes dolog.
Na, pont, és ezt én próbáltam behozni a egy héttel ezelőtt, hogy vajon ennek milyen hatása lett az európai politikára, és egyébként így a magyar belpolitikára is nyilván. És akkor még nem voltak, még nem történtek terrorcselekmények. És ugye,
de terrorcselekmények már történtek?
Akkor még nem. Szerintem akkor
de hogy nem, hát a Hamas már elkövetett
terrorcselekményeket. Ja, de nem, hogy itt Európában. És hogy ugye mindig azt, vagy nem mindig, de hogy most egész biztosan ez fog történni, mert már most is az történik, hogy van egy-egy idióta, aki az elcseszett életére úgy próbálja feltenni a koronát, hogy hirtelen hétfőről kedre megvilágosodik, hogy ő tulajdonképpen egy baromira hívő muszlim, bár eddig ugye ennek semmi nyomát nem mutatta, sőt, ő ennek és annak
meg, ez a csávó mutatta, tudod, ez a
terrorszervezetnek a dicső katonája, és akkor kimegy, és egyedül mészárol, ugye, egyedül, előkészítés nélkül, szervezetlenül, váratlanul, tehát nem lehet ezekre felkészülni, nem lehet, mert nem, a fene se tudja, hogy melyik marhának fog eldurrani az iszlám agya ilyen szempontból. Ez mit fog jelenteni most az európai politikában? És itt volt, amit mondtál.
Bocsánat, érdemes szembenézni az európai politikának, és szerintem most azért egy érdekes ilyen útelágazódáshoz érkeztünk, egy klasszikust idézzek, mert minden, ez a konfliktus, mint palesztin-izraeli konfliktus, ami a nyugat-európai városok terein is zajlik, ez már évtizedek óta van. Most viszont azt láttuk, hogy van egy olyan helyzet, vagy legalábbis a legelején biztos, hogy vegytiszta helyzet volt, amikor nem lehetett azt mondani, hogy a palesztin civil áldozatok mellett mentek kitüntetni, mert akkor nem voltak palesztin civil áldozatok, csak rengeteg izraeli civil áldozat volt, és kimentek emberek ezt ünnepelni. Most, hogy ez fokozódni fog, most ez is eszkalálódni fog szerintem egyébként a nyugat-európai társadalmakban, és mondom, ezt tudomásul kell venni, hogy az a fajta tömeges munkaerői import, amely nem járt együtt érdemi integrációval, ennek egyébként az első időszakban a szándéka se volt meg, most meg már hiába próbálkoznak nagyon sok esetben vele. Vannak nagyon jó integrációs példák, meg összes lehet hasonlítani minden országot, mert nagyon más egy német, nagyon más egy belga, nagyon más egy francia és a többi, de azért alapvetően vannak olyan országok, és mondjuk szerintem egyébként Belgium meg Franciaország ezek közé tartozik, ahol ez az integráció nagyon alacsony szinten valósult meg, nagyon komoly a gettósodás, tényleg párhuzamos társadalmak vannak, és ha no-go-zónának hívják ezeket a fideszes propagandába, ennek nem érdekel, minek hívják, vannak olyan helyek, ahol tényleg gyakorlatilag egy közel-keleti világ valósul meg, ahova igazából nem volt zsidónak, még egy átlag franciának sem feltétlenül célszerű bemenni. Na most a helyzet az, hogy az európai politikának most azzal kell szembenézni, hogy amikor egy ilyen civilizációs háborúban áll, mondjuk úgy, hogy minimum Izrael egy civilizációs háborúban áll, de ebben azért az európai politikai közvélemény döntő többsége Izrael mellett foglal állást, akkor mit csinál azzal, hogy beengedett a saját hátsó udvarába több tízmillió olyan embert, aki végtelenül gyűlöli ezt, tehát teljesen föl van ezen háborodva, és úgy érzi, hogy az az ország, ahol ahol ő, meg a nagyszülei is már éltek, elárulta őt, a saját véreinek a gyilkosai mellé áll, most értsd azt, amit gondol egy primitív, tanulatlan marokkói bevándorló, mondjuk a Kisbamakóban, Párizsban, hogy az ő hazája, ami azt hazudja magáról, hogy a hazája, az a palesztin gyerekek mészárosai mellé áll, ez még inkább dezintegrálni fogja azt a társadalmat, még inkább elidegeníti a saját hazájuktól, most már nagyon sokaknak a szülőhazájától, akik ott születtek, uh-huh. és bevándorló hátterűek, még jobban el fogja őket idegeníteni. Ez nagyon komoly probléma. És még egy dolog, ez a belga merénylős történet, brüsszeli merénylet, igen. Ott abban az volt a borzasztó, hogy ez a fickó már követett el különféle bűncselekményeket, ráadásul elutasították az űrgemenekült kérelmét 2019-ben, én legalábbis így olvastam. Mi a keserves búbánatot keresett ez a fószer 2023-ban Belgiumban? Szóval azért az sem megoldás, hogy primitív gyűlöletkampányt csinálunk belőle, meg pláne olyan lettetesen leegyszerűsített politikai terméket, mint a lengyel vagy a magyar kormányzat. Na de azért azt tényleg el kell ismerni, hogy ez nem normális, hogyha egy ország olyan szinten képtelen a legminimálisabb önérdekérvényesítésre hatóságai, hogy azt mondják egy ilyen figurának, hogy egy, nem jogos a menekült kérelmed, kettő, bűncselekményeket követtél el, három, megfigyelés alatt tartunk, és dzsihadista idióta vagy, légy szíves, csomagolj össze, és menj a francba.
Na, két megérdést engedj meg. Az egyik az, hogy húzzuk alá, utaltál rá. Tehát azért a történet a volt gyarmattartó országok esetén nem néhány évtizeddel ezelőtt kezdődött, munkaerő utánpótlás céljából pusztán. Tehát a francia gyarmatokról, a brit gyarmatokról, ahol azt a belgákról nem is beszélve. Ugye állampolgári jogon jöttek. Ez a kérdés úgy ebben az értelemben nem vetődött fel. Ez az egyik dolog. A másik, amihez hozzátett, amit megemlítettél, ezzel kapcsolatban teszem fel azt a kérdést, hogy akkor tényleg a magyar adófizető, a magyar, ezt olvastátok? A magyar nép dönt, a magyarok döntöttek úgy, hogy kiengedik az embercsempészeket.
Ja igen, az mai.
A magyarok döntötték, kiengedték az embercsempészeket.
A parlamenti képviselő kérdése
igen,
volt.
Igen. A magyarok döntöttek
úgy. Erre válaszoltak,
igen. Mondjuk azért, hát itt az abszurditások elképesztőek. Na most, itt valójában tényleg az állam, és Európa, ha úgy tetszik, én értebben a kollektív nyugat egy őrült nagy kihívás előtt áll, a radikális, politikai, fundamentalista iszlámmal kapcsolatban. Az egyik nagyon fontos dolog, amire egy kérdést föltettél, hogy az állam mi a szart csinál. Na most például egyébként a csávó, ezt is lehet már tudni, Európában tűnt el. Tehát a kérdés, tehát úgy, hogy lehet mozogni. Orma szájba, ugye lehet tűnni, mint a fene. Tehát ez... hogy egy kicsit agitpropos legyek, az én szememben tényleg azért, én nem nagyon látok más kiutat ebben az ügyben, nem az unió dezintegrálását és szétverését, mondjuk Orbán művel, mi az Isten haragját? Ásotthalmot nem tudja megvédeni. Egy kooperatív politika eredménye lehet az, igen, a kollektív határvédelem, a kollektív hadsereg, amikor ő ilyenekről beszél, még ráadásul nem is gondolja komolyan, mert most képzeld el ott a hadsereget, ahol az Orbán vétójogát kell majd mindig biztosítani, mondjuk egy katonai stratégiai döntésről, mielőtt egyébként elszól a Putyinhoz és elárulja az uniót. Szóval nincs más megoldás ebből a szempontból, mint ezekkel szemben, az ilyen törekvésekkel szemben, az ilyen iskolákkal szemben, az ilyen egyházi központokkal szemben, az államnak, a szekularizált államnak a leghatározottabban föl kell lépnie. Más megoldás nincs, de ez például egy őrült nagy kooperációt igényel. És mondjuk azt igényli, hogy az embercsempészeket nem engedjük ki. És ilyen politikai bűnözők ne jelenhessenek meg mondjuk ebben a politikában. Nagyon mellékesen is lazán átlép ezen mindenki, még az európai közvélemény is, hogy 1400 embercsempészt kiengedett a magyar állam. Ennek a két svédnek a lelkén is szárad. Vagy lelkén, na mindegy, pont fordítva, bocsánat, csak annyira.
Na de van-e innen visszatérés? Tehát azt látjuk, és hát nem tudom, tehát ez a kérdés, hogy...
Várjál, ha kérj vissza, hol, most éppen hol vagyunk.
Igen, mert jól elkezdtük így megbeszélni, majdnem elmondtam, hogy miről lenne szó. Szóval,
innen van-e vissza, vagy tovább, vagy akkor milyen irányba? Tehát, hogyha az a nagy tömegeknek az integrációja nem sikerült, és ennek mindenféle oka van, hogy mit toltak el Nyugat-Európában, vagy hogy tolták el Nyugat-Európában, mondjuk ez a willkommen kultúra, ez annyira nem tett jót a integráció ügyének valószínűleg, meg a kontrollálás bevándorlásnak, bevándorlási politikának. Megtörtént. De most van egy helyzet, közben van egy izraeli háború, ami nyilván fűti majd ezt a kazánt, hogy hova tud innen Európa, milyen irányba tud menni? Mi lehet jobb? Hogy lehetne jobb?
Lehetne mennyivel okosabb ember lennék, ha ezt meg tudnám itt tenni az asztalra.
Az előbb mondtam el.
Egyébként sok igazságot mondtál.
Nagyobb integrációnak.
Én annyit tennék ahhoz hozzá, hogy egyébként egy paradigmaváltásra is szükség van azért a nyugat-európai politikában is, tehát azért tudomásul kell, tehát meg kell húzni azt a határt, hogy mi az, amit befogadok, mi az, akit befogadok, de az amit az fontosabb, mert az aki az csak hordozója, tehát hogy milyen mentalitást, milyen gondolatiságot hajlandó befogadni az európai társadalmak. Belefér-e a szólás szabadságába az, hogy vahabita mecsetekben oktatnak 16 éves gyerekeket arra Európában,
igen,
hogy utolsó mocskos féreg mindenki, de nem csak az, aki nem muszlim, hanem aki nem olyan muszlim, mint ők.
Meg a sária.
Igen, belefér-e az, hogy a sária jog mellett tartanak büntetéseket. Nagyon, nagyon bonyolult kérdés ez, mert én magam is ebben egy vívódó helyzetben vagyok. Én szoktam mondani, hogy én a 101%-os szólásszabadság híve vagyok. Egy probléma van ugye ezzel, hogy azt látjuk, hogy van, amikor a szólásszabadság az a legalapvetőbb társadalmi stabilitással, meg nemzeti érdekkel, meg európai érdekkel, vagy mindegy, minek hívjuk, megy szembe, és olyan folyamatokat indíthat el, hogyha teljesen partlanul értelmezzük, amelyek sokkal, de sokkal rosszabbak, mint az, hogy adott esetben valakinek azt mondjuk, hogy akkor ezt most nem mondhatod. Vagy menj el innen, ha ezt akarod mondani. Szóval ez egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem azt is újra érdemes gondolni, hogy ha most csak a menekült részét vesszük ennek, de hát mondom, itt nagyon sokan már második generációsoknak, harmadik generációsok, nem csak a menekültekről van szó, de ha menekülteket veszünk, mert ez a forma, ez ugye, ez a tömeg, vagy ez a gyilkos figura, ez menekült, akart lenni, csak ugye nem fogadták el. De hogy el tudott tűnni. Ez nagyon fontos, mert szerintem át kell gondolni azt, hogy mit csinálunk ezzel egész schengeni történettel. Mert ha Európa befogadó akar lenni, akár csak annyira, mint most, tehát most már azért willkommen kultúrnak leáldozott szerencsére, tehát most már azért szűrik ezt a dolgot, mert sokakat visszaküldenek, repatriálnak, meg hasonló, de ha csak ezt a befogadási szintet meg akarjuk tartani, akkor biztos az, hogy fönntartható egy olyan rendszer, ahol nem szétszedik a kocsidat, meg falhoz állítanak, mint a 70-es, 80-as években magyar-román határon, tehát nem ilyen rémálomra gondolok, de mondjuk csak, hogy udvariasan elkérik az irataidat, fölmutatott, tisztelegnek, jó utat kívánnak, továbbmész. Ugyanis az a helyzet, hogy ezen a szűrőn már alapból fentakadt volna ez az ember is, meg egy jó pár másik is, például az Abdeszlám, aki ugye itt Magyarországon is járt. Szóval nem vagyok benne biztos, hogy a schengeni rendszer egy ilyen szituációban fenntartható, abban a formában, ahogy ma van, hogy a világon semmi határellenőrzés nincs. Szerintem ez egy tök jó dolog, én nagyon élvezem, hogy így utazunk, csak lehet, hogy a biztonságunk azért megérne annyit, hogy fölmutatom a kis útlevelemet, vagy a személyigazolványomat, és egy jó utat kíván a határod, azt megyünk tovább.
Az lehet itt a gond, amivel talán bíbelődik az a nyugat-európai politika értelmiség, nem tudom, hogy ha elindulnak lunk visszafelé ezen az úton, akkor az nem árt, és nem csak Schengenre gondolok, hanem ebbe a gondolkodásba is, hogy ahogy eddig tekintettek a migrációra, bevándorlásra, és tényleg, az tényleg volt olyan, hogy nem lehetett még csak a rosszat se gondolni arra. A bevándorlás jó dolog, pozitív, hiszen színesedik a multikult. Tehát, hogy ugye csak ebből a szemszögből nézték, és csak így lehetett
vizsgálni.
És akkor, de a mainstreamben ez volt, és azért...
Volt egy nyugati, mert ma már ez nem annyira jellemző, de mondjuk egy 5 éve így volt.
Igen, de most nekik azért ezek ilyen cölöpök, és most fordulni kell egy nagyot, és hát szembe menni
azon, amit eddig... Nem kell doktrinernek lenni, hát az de... élet változik, a világ változik.
Igen.
Igen, most szerintem éppen annak van ideje, hogy ezt egy kicsit újra gondolják.
De én ezt nem gondolom visszafordulásnak sem.
Hadd hivatkozzak már a szabadfogásra még. A legelején, amikor már arról, pont erről beszéltünk, ugye, hogy ez a kurva gyűlölet kampányal nem lehetett eljutni odáig, hogy beszéljünk a határokról.
Ja, igen.
Mert megölték. Megölték, és az is igaz egyébként, hogy a mainstream, mert egyetlen, ha úgy teszik, a mainstreamhez tartozó tekintélyes és komoly ember volt, akit én azért elég komolynak tartok, mit tudom én, mikor a Konrád azt mondta, hogy azért ésszel. Emlékszette még erre?
Igen.
Amikor oda nyilatkozott, hogy na, azért szóval nem olyan egyszerű ez. És visszhangtalan, hát ne haragudjatok, akkor még egy ilyen szubjektív megjegyzést hagyd tegyek. Ma jutott eszembe, hogy amikor arról írt, hogy mekkora csoda volt ez az európai, közép-európai rendszerváltás a világtörténelemben először, most utána később jött a balkáni háború, egy ilyen hatalmi átrendeződés úgy zajlott le, hogy nem folyt vér. Na most aztán benne vagyunk a szarban.
Mindig jön olyan. Tehát ugye ebben van egy hullámzás, mint a világtörténelemben nem biztos, hogy a akkori hatalmi átrendeződésben egyenesen következik a mostani. Az oroszok
háború esetében. Csak mondom, hogy nem örültünk, nem becsültük meg eléggé az, hogy nem folyt végig.
Hát azt ma napon találhatod, hogy az Európai Unió eszméje arról szólt, hogy az európai népek többé ne háborúzzanak egymással. Ugye ezt az európai népek felfogták a két világháború borzalmai után, hajlandók voltak magukévá tenni, és felhagytak a franciák a németek gyűlölésével és fordítva. Ugye most ugyanezen kell szerintem átmenni a világnak, hogy a Európába bevándorolt népek akarjanak testvériségben élni az őshonos népekkel. Én úgy gondolom egyébként, hogy ebben a tekintetben, a múlt héten is mondtam, a pápa és a szunnita nagyimám, az a stratégiai irány, az, hogy ez meg, egyébként nyilván rettenetes, keservesen fog lezajlani, hát gondoljunk arra, hogy a mai napig érződik, mit tudom én, a keresztes háborúknak bizonyos utózöngéje, tehát nyilvánvaló, hogy ez nem egy 6-7-es program, de akkor is az az irány. Tehát úgy gondolom, hogy az irány az a testvériség, és ezt világosan kijelölték olyanok, akik egyébként vallási alapon az emberiség vezetői, tehát a szunnita iszlámnak, meg a nyugati kereszténységnek két megkerülhetetlenül fontos tekintélye. Úgy gondolom, hogy ezt kell szorgalmazni és támogatni. Amikor egy kormányzat ennek ellene beszél, akkor súlyos károkat okoz. Én egyébként próbálom figyelni, amennyire szerény képessége engedi. Például az, hogy a svédek hogyan beszélnek a saját problémáikról, például a Belgiumban eljött két svédről. Egyébként, tehát a dánok egész politikája, gondoljatok arra a 70 ember Breivik, ugye úgy hívták. Tehát, hogy én úgy látom, hogy azért megfontoltabb, bölcsebb kormányok azért felül tudnak emelkedni a hirtelen feltörő bosszúvágynak az igényén. Mert azért ez tényleg természetes, én nem tudom, tényleg megértem, tehát ha valaki a gyerekemet bántja, stb. Az emberből kitör rögtön egy bosszúvágy, hogy akkor kicsi szíve minden melegével odacsap. De nem, tehát ezt nem szabad hagyni, hogy önmagunkon elhatalmasodjon. És például még egyszer mondom, én úgy gondolom, hogy vannak nyugat-európai, főleg északi kormányok, amelyek e tekintetben szép csöndben azért példát mutatnak. Tehát én nem vagyok annyira pesszimista, bár elmondtam 5 perce, hogy sajnos az izraeli-palesztin háború olyan mennyiségű irracionális indulatot szabadított most fel, hogy hát nagyon nehéz karban.
Mondjuk az egész egyébként irracionális, egész történet is visszavezet oda. Némiképpen ugye Európa lelkiismeretét megnyugtatott, fogta magát, oda nyomta Izraeltől, nyomta, aztán jött a háború, stb. Én is ebben reménykedem, jönnek ezek a párhuzamok, amik néha tényleg a rémkép jellegét öltik, hogy tekintettel arra tényre, hogy mondjuk például most Ukrajna, meg Európa, meg a NATO léte, meg nem tudom mi. És az, hogy ukránok hogy beleálltak ebbe az egész históriába, és mondjuk a Nyugat és a NATO is nem vezetett el odáig, hogy olyan szörnyű drámai politikai katonai tévedést kövessen el Európa, illetőleg Ukrajna, mint annak idején Franciaország, ez az is Lotharingia ügyében és Franciaország ügyében, mert meg lett állítva. Én ezt már régen nem, ezt sem pusztán csak egy orosz-ukrán háborúnak gondolom. Nem is nagyon értem egyébként, hogy a politikával és foglalkozó magyar közvéleménynek az a része, amelyik talán tisztában lát például, tényleg nem olvas oroszul?
Nem.
Hát
de Janu, az orosz államnak nyilvánvaló meghirdetett politikai stratégiája van ezzel a háborúval, amit időnként moderál, de megmondta.
Így van.
Meg a kollektív nyugattal háborúzunk, pont.
Hát a Z-betű a tankokon.
Jó, bocsánat, csak még nagy, egy pár héten belül, hogyha nem lesz itt gombafelhő, lenyugszom.
Jó, rendben.
De hát igazad van, hát a Z-betű a tankokon tavaly február óta, ugye ott minden lékesebben beszél, hogy a cél a nyugat, de és ezen azért csak a mi bölcsvezérünk lépett túl, a többiek felfogták az üzenetet.
A szarban vagyunk jobb végszó volt, de utána nagyon fontos dolgok hangzottak el, úgyhogy mégse volt annyira jó végszó. Új Magyar Hang Kepes Andrással, Kötött Fogás Extra 31-én, Csintalan Sándor, Puzsér Róbert, Stefano Bottoni, Pörzse Sándor, én. Keressenek minket, köszönöm szépen, hogy néztek minket, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Viszontlátásra.
Sziasztok.
Csá-csá.